6-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel szemben, és együttérzéssel gondol azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Mint írták, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások jelzik, hogy ezek a bűncselekmények a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn, vagy akár bűncselekmény. Ezért az egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen, szögezték le. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére, fogalmazott a püspökök testülete. Elkezdődött a katolikus Caritas új menekülteket segítő programja. A katolikus Caritas a menekültügyi migrációs és integrációs alapprogram plusz keretei között megkezdte legújabb projektjét, melynek fókuszában a hazánkban jogszerűen tartózkodó, otthonukat elhagyni kényszerült harmadik országbeli családok, egyének támogatása áll. A projekt ünnepélyes megnyitóját december 2-án tartották a Humanitárius Szervezet budapesti székházában. A megnyitón felszólalt Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója, aki arról a szerepvállalásról beszélt, amelyet a szervezet az ukrajnai krízis kezdete óta betölt. Kiemelte, a katolikus Caritas elkötelezettsége nem új keletű. A háború kitörése óta több mint 42 000 embernek nyújtottak támogatást, legyen szó lakhatásról, megélhetésről, egészségügyi szolgáltatásokról vagy közösségi programokról. Tovább kell erősíteni a magyar békemissziót, mivel miközben az amerikai elnökválasztás nyomán még soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború lezárására, az eszkaláció kockázata is most a legerősebb, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet miniszteri tanácsülésén arról számolt be, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, a kontinens is számos súlyos válsággal került szembe az elmúlt években. Például a tömeges illegális bevándorlással, a koronavírus járvánnyal, majd pedig az ukrajnai háborúval. Utóbbi kapcsán kifejtette, hogy Magyarország szomszédos országként közvetlen szembesül a fegyveres konfliktus negatív hatásaival. Ennek ellenére a valaha volt legnagyobb humanitárius műveletét hajtotta végre, beengedve 1,4 millió menekültet Ukrajnából. A miniszter elmondta, az eltelt idő megmutatta, hogy a csatatéren nincs megoldás, a fegyverszállítások nem visznek közelebb a békéhez. Úgy gondoljuk, az eddig követett stratégiák kudarcot vallottak, új stratégiára van szükségünk, a béke stratégiájára, fűzte hozzá Szijjártó Péter. Mintegy 1200 kis településen indult meg a népesség növekedése a Magyar Falu programnak is köszönhetően, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán a Parlament Igazságügyi Bizottságának budapesti ülésén. Gulyás Gergely emlékeztetett, az elmúlt 3 évet meghatározta az Ukrajnában dúló háború. Magyarországra komoly humanitárius feladat hárult. Hazánk története legnagyobb humanitárius segítségnyújtását szervezte meg. A menekültek részére biztosítja a szociális és egészségügyi ellátást, munkavállalást és több mint 5000 ukrán gyermeknek az oktatást. Elmondta azt is, hogy folytatódik a hiánypótló és rendkívül sikeres Magyar Falu program, melynek keretében az elmúlt 5 évben szinte valamennyi 5000 fő alatti település kapott már támogatást. Ennél is nagyobb teljesítménynek nevezte, hogy 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése. Mindebben a falusicsok, a kistelepüléseket célzó infrastruktúrális fejlesztések és a civil támogatások is nagyban segítettek, jegyezte meg. Végül az időjárásról. A Dunántúl északnyugati felében napsütésre számíthatunk, másutt felhős idő lesz. Helyenként előfordulhat gyenge eső, szitálás. A nyugati megyékben megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Boldog 9. Pius pápa. A jubileumi szent évben, 2000. szeptember 3-án avatta őt boldoggá II. János Pál pápa, 23. János pápával együtt. Boldog 9. Pius a masztai Feretti grófok családjából származott, Ancona vidékéről. Családi neve Giovanni Maria. Ifjúkorában epilepsziában szenvedett, ezért csak 27 éves korában, 1819-ben szentelték pappá, pedig igen tehetséges kispap volt. 4 év múlva egy pápai diplomáciai misszióval Chilébe küldték. Ez volt az első eset, hogy egy jövendőbeli egyházfő Amerika földjére lépett. Két év múlva a római Szent Mihály árvaház igazgatója lett, ami megnövelte népszerűségét, mert már előtte is sokat foglalkozott az elhagyott gyermekekkel. Püspökké szentelése után 1827-ben kapott egyházmegyét, úgy Spolettóban, mint Imolában, fáradtságot nem ismerő püspök volt. 1840-ben bíborossá nevezték ki. Nem sokkal utána egy rövid konklávén pápává választották. A 9. Pius nevet választotta, mert 6. Pius idején született, és 7. Pius pápa alatt lett pap. Pápaként az első intézkedése az volt, hogy amnesztiában részesítette a politikai foglyokat a pápai államban. Felállította a városi és állami tanácsot. Visszautasította az osztrák Metternich kancellár beavatkozási kísérleteit. Ezzel nagy népszerűségre tett szert. 1848-ban a forradalom szele végig söpört Itálián is. Elveszítette a népszerűségét, mert világosan kijelentette, hogy a pápaság világi hatalmát elválaszthatatlannak tartja hit dolgaiban való függetlenségtől, és a pápaság nem állhat az olasz államszövetség élére, mert nem csupán itáliai, nemzeti, hanem világméretű, egyetemes feladatai vannak. 1848. november 24-én inkább nápolyi területre menekült, mintsem összekülönbözzön a forradalom pártiakkal. Hatalmát a pápai államban a francia csapatok állították helyre, és úgy, ahogy 1870-ig fenn is tartották. Azt azonban nem akadályozhatták meg, hogy az 1859-es olasz-osztrák háború után a pápai állam nagy része ne kerüljön az újonnan alakult olasz királysághoz. Róma elfoglalása után az olasz állam garantálta a pápa sérthetetlenségét, különleges státusát, de ő ezt nem fogadta el, és a Vatikán fogjának tekintette magát. Világi hatalmát elveszítette, de megnőtt lelki hatalma és tekintélye. 1847-ben helyreállította a jeruzsálemi latin patriarkátust, 1850-ben az angol, és 1853-ban a holland katolikus egyház szervezetét. Pápasága alatt számos országgal megkötötte a konkordátumot, többek között Latin-Amerika köztársaságaival is. 200-nál több püspökséget alapított. Rokon szenvezett a Poroszországban fellépő katolikus centrum párttal. Rómába összpontosította az egyház kormányzatát. Sokat tett a hitélet elmélyítésére, a Jézus szíve, Mária és az oltári szentség tiszteletének terjesztéséért. Sok szenté és boldoggá avatásával eszményképeket adott a híveiknek. 1854. december 8-án kihirdette a szűzanya szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Ezt igazolta 4 év múlva a Lourdes jelenések sorozata. Felélesztette Aquinói Szent Tamás tanítását a hittudományokban. Az 1864-ben kiadott szillabuszban elutasította kora tévedéseit. Összehívta az első vatikáni zsinatot, amelyen mind az 5 világrész püspökei jelen voltak. 1870. július 18-án kihirdette, a római pápa, mikor Szent Péter székéből szól, és legfőbb apostoli tekintélye erejében hitre vagy erkölcsre tartozó tanítást az egész egyházra kötelezőleg mond ki, tévedhetetlen. A pápa tévedhetetlenségéről szóló dogma az egyház ellenfeleinek heves tiltakozását váltotta ki. Németországban az 1870-es években Bismarck kultúrharcot indított az egyház ellen. Mindezek még jobban összeforrasztották Jézus egyházát. 9. Pius a pápaság történelmének egyik leghosszabb ideig uralkodó pápája volt. Csaknem 32 évig volt pápa. Hősies eredményeiért 1985-ben megindították boldoggávatási perét. Mint hallottuk, II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án 23. János pápával együtt a boldogok sorába iktatta.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atyát hallják, aki földi életünk befejezéséről elmélkedik, a szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ebben a különlegesen kiemelt szent kegyelmi időben, az advent időben az egyház is elénk adja azokat az olvasmányokat hétről hétre, amik a végső dolgokkal foglalkoznak, ezért mi is egy kicsit elmélkedjünk a végső dolgokról, ami minden embert foglalkoztat, akár tudva, akár tudattalanul, és meghatározza az életünket az, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a végső dolgokról. Hogyan gondolkodunk a halálunkról, ami minden ember életében egyszer eljön, amikor át kell lépni azon az ajtón, ami innen félelmetesnek tűnik, a másik oldalon viszont a mennyei atya vár minket. Elgondolkodhatunk a világnak a végéről, az utolsó ítéletről, elgondolkodunk Jézus második eljöveteléről, ami egybeesik ugye a világ végével, ez a parózia, amiről a Szentírás tudósít minket. Gondolkodunk ezekről a végső dolgokról, szembenézünk ezekkel, nem söpörjük be a szőnyeg alá, mert tudva tudat alatt is lehetnek ezek miatt félelmeink. Elöljáróban katolikus egyházunk dogmáit hagy olvassam fel szó szerint, amik segítenek minket a világos látásban, ezek a biztos cölöpök, amikre építhetünk, amik visszavohatatlan hitigasságok. Először nézzük az ember halálára és a külön ítéletre vonatkozó dogmákat. Az első, földi életünk, zarándoklásunk, próbatétel állapota a halállal véget ér. Második, az ember örök sorsa a halál után a külön ítéleten azonnal eldől és kezdetét veszi. Most nézzük az ember halál utáni állapotát megvilágosító dogmákat. Első, az ember lényeges belső boldogsága egyedül Isten. A boldogok a mennyben Istent színről színre látják, közvetlen megismeréssel úgy, ahogy Isten van. A közvetlen látás abszolút természet fölötti, nem egyenlő szeretet és öröm kíséri, melyek az embert boldoggá teszik, amely örök és vétekkel már el nem veszíthető. Második, akik halálos bűnben halnak meg, a pokolra jutnak, ahol kettős büntetés van. Isten elvesztése és az érzésbeli kínok, melyek örökkévalóak. Harmadik, létezik purgatórium, amelyben ideig tartó tisztító szenvedés által megtisztulnak, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de nem mentesek a bűn szeplőitől. És végül a világ mindenség és az emberiség végső beteljesedésére utaló dogmák. Első, a mi Urunk Jézus Krisztus a világ végén dicsőségesen el fog jönni, hogy ítéljen élőket és holtakat. Második, Krisztus eljövetelére az összes ember feltámad saját testével. Harmadik, az általános feltámadás után lesz az általános ítélet. Negyedik, Krisztus második eljövetelekor ennek a világnak vége lesz, de a teremtett világ nem megsemmisül, hanem megújul. Érdemes ezeket a dogmákat újra és újra elolvasni, amit az egyház elénk ad, és értelmezni, és eszerint beállítani az életünket. Madács ember tragédiájában Ádám így szól, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. És az Úr erre mondja, ami a mű vége, mondottam ember, küzdj, és bízva bízzál. Nekünk ezt a véget nem kell feledni, sőt, félni sem kell tőle, mert Jézussal találkozunk azzal, aki az egész életünkben vonzódtunk, akit kerestünk, akivel találkoztunk, aki folyamatosan jött hozzánk, és aki itt él a szívünkben. Hogy félhetnénk attól, aki majd jön, hogyha egész életünkben szerettük? Hogy félhetne egy gyermek az édesapjától, aki mondjuk egy fél éves kiküldetés után hazajön, és a gyerek már alig várja, hogy újra találkozzon vele? Vannak, akik túlságosan félnek, aggódnak, mert a világ fenyeget, és hát vannak, akik pánikba is esnek, és vannak olyanok is, akiket egyáltalán nem érdekel a vég, vagy úgy próbálnak élni, hogy ezről elfeledkezzenek, akik hanyagok, akik nem foglalkoznak az üdvösségükkel, nem munkálják az üdvösségüket. Mind a kettő szélsőség. Nekünk reálisan kell szembenézni a végső dolgokkal, elmélkedni róluk, elmélkedni a halálunkról, Krisztus második eljöveteléről, elmélkedni a mennyországról, tisztítótűzről, pokorról, ahogy a Biblia segít minket ebben, hogy az egyház tanítása ebben támogat minket. Hallgassuk meg, hogy Lukács evangéliumának a 21. fejezetében hogy tanít minket Jézus ezekről a végső dolgokról. Jelek lesznek napban, a holdban és a csillagokban, a felhőkön pedig kétségbe esett rettegés a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ezt teljesedésbe kezd menni, nézzetek föl és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje. Ezután mondott nekik egy hasonlatot. Gondoljatok a fügefára és a többi fára. Amikor már kihajtanak, tudjátok, hogy nem sokára itt a nyár. És ti is, mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igém nem múlnak el. Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjaiban. És készületlenül érjen benneteket az a nap, mert mint a tőr úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára. Vírasszatok tehát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfiának színe előtt. Nappal a templomban megállhassatok az emberfiának színe előtt. Jézus maga beszél arról, hogy milyen jelek lesznek majd, mielőtt ő másodszor eljön, és hogy nekünk hogy kell erre készülni. Ugye ennek a paróziának, Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. Erre mondja Jézus, hogy azt még a fiú sem tudja, csak az atya. Ilyenkor természetesen a fiúnak az emberségére kell gondolni, mert istenségével természetesen tudja. De az emberi tudása az véges volt. Tehát ezt az időpontot csak az atya tudja. Vannak persze találgatások és mindenféle hamis hozzáállás ehhez az időponthoz. Nekünk úgy kell élnünk, hogy mindig készen legyünk arra, hogy Jézus másodszor eljön, vagy arra, hogy Jézus hazahív minket halálunk órájában. Azt hiszem, Néri Szent Fülöpöt kérdezték meg biliárdozás közben, hogy te Fülöp, hogyha most megtudnád azt, hogy 5 perc múlva meghalsz, mit tennél? Azt mondta nyugalommal, hogy biliárdoznék tovább, mert felkészült. De róla mondják azt is, hogy mikor egy gyónásánál végzett a gyónással, és kijött a gyóntatószékből, pár lépés után visszafutott, és az atya kérdezte, hogy Fülöp, mit akarsz? Hát most gyóntál. Igen, de azóta gondoltam egy rosszra. Tehát ő már ezzel a nagyon kicsi bűnnel, kicsi folttal sem tudott együtt élni. ami egy rossz gondolattól a lelkén megjelent. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolunk halálunkra, vagy a világnak a végére, és ahányan vagyunk, annyiféleképpen készülünk erre az eseményre, vagy ezekre az eseményekre. Jézus azt is elmondja, hogy mit tegyünk, virrasszatok hát, és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfiának színe előtt. Virasszunk és imádkozzunk szüntelenül, azt mondja, szüntelenül. A virasztás nem azt jelenti természetesen, hogy akkor soha nem alszom, bár voltak szentek, akik bizony igen keveset aludtak. Ilyen volt például Bódi Mária Magdika, aki még ugye nem szent, de a boldoggáavatása jövő év áprilisában lesz majd, amire készülünk már lélekben nagyon, és mindenkit biztatok arra, hogy ismerkedjen meg Bódi Mária Magdika életével, ami egy csodálatos élet, magával ragadó ennek a kis szentnek, kis vértanúnak az élete, aki nem kis szent. Ő például éjszakákon át az ágya mellett térdelt, és úgy imádkozott, és amikor az édesanyja bejött hozzá, és azt mondta, hogy Magdikám, egy kicsit aludnod is kéne, túl sokat imádkozol. Erre azt mondta Magdik, hogy édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. Tehát voltak ilyen kiválasztott lelkek, akik még éjszaka is szinte állandóan virasztottak, de mi úgy tudunk virasztani szüntelenül, hogy a Szentlélek világosságában élünk, tehát a bűn sötétségét elvetjük magunktól. Tehát világosban élünk, a bűntől mentesen igyekszünk minden bűntől mentesen élni, teljesen áttetszővé válni a világosság gyermekeiként. És a szüntelen imádságra hát sok mindent ugye tudunk mondani, hogy tudunk szüntelenül imádkozni. Alapvetően szüntelenül Isten jelenlétében kell lennünk, egy folyamatos párbeszédben vele, ami a mennyországban teljesedik majd ki, egy folyamatos dialógusban, amit már itt elkezdhetünk. Például Liző kis Szent Teréz mondja, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, amikor ne gondoltam volna Jézusra. De ha gondolt rá, akkor valószínűleg beszélt is hozzá, vagy beszélgetett vele. Tehát állandóan Isten jelenlétében lenni jelenti a szüntelen imát, állandóan jót tenni, állandóan Isten akaratát keresni, és azt igyekezvén megtenni, imádkozzunk szüntelenül. Pió atyáról még azt is mondják, hogy miközben beszélgetett valakivel, mondta magában a rózsafűzért, hogy ezt hogy tudta megtenni, nem tudjuk, vagy hogy egyáltalán igaz ez, de Pió atyánál nem lehetetlen. Ő tudott 2 helyen lenni egyszerre, fizikailag is, ez a bilokáció, ezt jól ismerjük nála, meg hát sok különleges adományt kapott az Istentől. És hogyha szüntelenül virasztunk és szüntelenül imádkozunk, a világosság fiaiként élünk, és nem a bűn sötétségében, és Isten jelenlétében, akkor az a félelem, ami meg lehet mindannyiunkban a haláltól, vagy a világ végétől, ez múlik, oszlik, sőt, szinte teljesen el is tűnik, és felváltja az a fajta várakozás, amire Jézus azt mondja, hogy amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek föl és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje. Tehát a lehajtott fejeket emeljük föl, nézzünk az égre, nézzünk fölfelé, ahová igyekszünk, ahonnan várjuk Jézust, és ne félelemmel várjuk ezt a pillanatot, hanem a boldog színről színre látás reményében, ami minden embernek a vágya, hogy újra színről színre lássa az Istent. és ez a mennyországban is a legfőbb boldogság. Ezekről a legvégsőbb dolgokról az eszkatológia, mint tudomány foglalkozik, teológiai tudomány, így is mondjuk, hogy a végső dolgokról szóló tudomány. Sirák fia könyvéből a 7. fejezet 36. vers: bármit teszel, gondolj a végedre, és akkor sohasem fogsz bűnt elkövetni. Nagy bölcsesség, a szentek gyakran alkalmazták, mielőtt egy dolgot meg akartak tenni, belegondoltak abba, hogy mi lenne, ha most, miután ezt megteszem, meghalnék. És hát nagyon sok bűntől lehet így megmenekülni, mert ha valóban belegondolunk, bizonyos dolgokat biztosan nem teszünk meg, ha az örök élet fényében látjuk a következményét. Mert ugye minden szavunknak, minden cselekedetünknek következménye van. Minden szavadért felelni fogsz, mint hogy a Szentírás mondja.
Az elmúlt percekben földi életünk befejezéséről Magsó Péter atyát, a Tarnareszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzóját hallották. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. december 9-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyűri római katolikus plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves rádióhallgatót a miskolci stúdióból, a diósgyűri egyházközség csapatával. Elérkeztünk a hét főbűn elemzésének a végéhez, és a mai napon az utolsó témát hoztuk ide, ami eddig kimaradt, és amiről még nem beszéltünk, ami nem más, mint a torkosság bűne. Ahhoz, hogy kicsit ki tudjuk bontani, felolvasom azt, amit a Magyar Katolikus Lexikon fogalmaz meg erről, hiszen ez mindig jó beszélgetés indító szokott lenni, mert különböző nézőpontokból közelíti meg a témát. Azt mondja a lexikon a torkosságról, hogy a torkosság mértéktelenség a táplálkozásban, fő bűn, és súlyos bűn lesz akkor, halálos bűn lesz akkor, hogyha az embert megfosztja méltóságától. Azt mondja, van ilyen, hogy torkosság a mennyiségben, torkosság a minőségben, torkosság az időben, és torkosság az étkezés módjában. Mennyiségben. Túl sok étel vagy ital fogyasztása. Minőségben. Válogatunk, csak a csemegéket esszük, túl sok időt és gondot fordítunk az ételek elkészítésére. Az idő, rendszertelenül a szokott idő előtt vagy után eszegetünk. Hát ez a nasizás, mondjuk ilyen túlzott mértékű nasizás. Az étkezés módjában, mohón, kapkodva vagy titokban étkezünk. Tehát ezek a módjai vannak a torkosságnak. Mondhatnánk még mohóságnak, és ugye ez is oda tartozik a torkosság bűnei közé. Na és akkor csapjunk a témába. Torkosság lexikonból már gazdagodtunk. Kérdezem akkor most itt a beszélgető társaimat, hogy szerintetek a torkosság miért bűn, hogyan értsük, hogyan értelmezzük, hogyan kezdjük el ezt a témát kibontani, mit láttok ti a világban, amit még hozzátennétek a listához, hogy mit nevezhetünk torkosságnak, miben lehet az ember torkos. És akkor kezdjük el ezen a szálon a beszélgetést.
Hát akkor kezdem én, mert én ennek a főbűnnek, hát én rabja voltam nagyon sokáig, és azért hajlamos lennék visszaesni, hogyha nem kérném a Jóisten segítségét. Én édesség evő vagyok, de az az igazság, hogy azért is, hogy visszagondolok, azért nem csak édességet ettem, hanem ilyen finomabb dolgokat is.
Na de most a rádióhallgatók között biztos sokan vannak, akik nagyon szeretik az édességet, hogy hogy tudunk különbséget tenni egy édességet szerető, aki mondjuk minden nap megeszik valami kis édességet, és egy torkos között. Mi a különbség?
Hát a mértéktelenség minden tekintetben. Ez abban merült ki nálam, hogy én nagyon sok édességet vásároltam. Mindig volt otthon tartalék, de ez a tartalék ez nem olyan volt, hogy, hogy mondjuk egy kevéske nasi, mondjuk ugye, hogy idő előtt étkezzek, ami ugye szintén bűnnek mond a lexikon, hanem úgy nagyon mennyiség volt, és volt, hogy egész nap tudtam enni. Tehát valami borzasztó volt is, hogy miért is bűn igazából. Egyrészt nincs rá szükségem, tehát a szervezetemnek nincs rá szüksége, tehát olyan felesleges pazarlás, úgymond. Egyrészt azért pazarlás, mert jó, nem megy kárba, mert ugye én eszem meg, de a szervezetemet, a testi épségemet ezzel károsítom. Tehát az, amit a Jóisten adott nekem, nem a testemet, ugye ezt is tőle kaptam, hisz a Szentlélek templom, én azt nem óvom, nem védem, hanem ezzel gyakorlatilag rombolom.
Én azt gondolom, hogy egyébként, akinek már ilyen függőséget okoz ez a bűn, tehát a torkosság, az, annak ott biztosan nincs rendben az Istennel való kapcsolata. Tehát valamit keres, valamit hiány próbál pótolni ezzel. Ami egyébként még eszembe jutott a felsorolásból, amit mondtál, nekem ez a mértéktelenség, vagy mérték nélküli evés, ez mindig akkor jut eszembe, hogyha elmegyünk valahova, ahol svéd asztalos étkezés van, az szerintem tipikusan tetten érhető ez a dolog, és ugye sokat szidják a magyarokat, hogyha külföldre mennek, hogy így viselkednek, meg úgy én azt tapasztaltam, hogy ez nem magyar specialitás, tehát
de erősek vagyunk benne.
Erősek vagyunk benne, ez kétségtelen, de nem csak a miénk, tehát
igen, tehát vonzó, mikor ugye az ember szemet legeltető módon mindent ott talál maga előtt, ugye tényleg ez a terülj asztalkán, mint a mesébe. Ugye pont a múltkor is beszélgettünk erről, hogy valahol az interneten is voltak ilyen cikkek, meg képek, hogy honnan lehet tudni, hogy egy szállodában ugye milyen vendégek vannak, ugye meg kell nézni a svéd asztalt, ugye van, amikor letarolják gyakorlatilag az ember még a táskájába, a kabátjába, mindenhova rakja az ételt, csak azért, hogy biztos, hogy jusson, megmaradjon. Meg hát képes az ember olyankor halálra enni magát. Egyszer voltunk, emlékszem, egy csoporttal egy ilyen autós vendéglőben, ahol az volt a szabály, hogy minden 2000 forintba került, tehát 2000 forintot kellett fizetni, bármennyit lehetett enni, de hogyha maradt valamilyen maradék a tányíron, akkor összeszámolták, hogy mit ettél, és mindent ki kellett fizetni. Tehát akkor sokkal többbe került. Tehát ez volt a szabály, hogy még a csontot is bele kellett ilyen papírba csomagolni, és azt kidobni külön egy kukába, tehát nem maradhatott semmilyen maradék, mert akkor egy csomó pénzt kellett rá fizetni. És emlékszem, hogy volt, aki, nem azt mondom, hogy halálra ette magát, mert ez csúnya kifejezés, de tudom, hogy egész úton hányt utána, mert annyi ételt megevett, csak azért, mert annyira olcsó volt, hogy valami katasztrófa, tehát ez a torkosság, amikor tényleg az ember valahogy a határait nem érzi, hogy most azért, mert valami olcsóbb, azért, mert valami egy kicsit kedvezőbb, mint úgy általában, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy most akkor nekünk abba nyakig bele kell esni. Ugye most nem is tudom, valaki feltöltött egy ilyen videót egy nagy bevásárló központnál, ugye volt ez a Black Friday, hogy ott álltak órákig a tömegek sorba, és amikor megnyitották a kapukat, akkor egymást agyon taposva rohantak be, mert nem tudom én milyen akció volt valahol külföldön, valamelyik boltnál. Tehát szóval is, hogy mindenképpen valamit úgy meg akarok szerezni, hogy már a gátlásaimat elveszítem. Tehát egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, de Krisztát, te mondtad, hogy neked volt ugye az életedben egy ilyen pont, amikor rájöttél arra, hogy te a torkosság bűnöt követed, de hogy látod, ugye Timi mondta ezt a belső lelki bizonytalanságot, ami lehet egyik oka ennek. Te úgy körülbelül az életkorban elhelyezve, mikortól ismerted ezt föl, vagy melyik életszakaszban volt neked ez probléma?
Ó, hát nekem a szüleim válásától folyamatosan probléma volt, sőt most itt nem szeretnék belemenni pszichológiai dolgokba, de ugye csecsemőkoromban is voltak olyan problémák az étellel, ami ugye nem volt, és nem tudták, hogy nincs, mondjuk tejanyukámnak, illetve nem megfelelő tápszert kaptam, tehát hogy szerintem, nem mondom, nem szeretnék pszichológiai feltegetésekbe belemenni, hogy itt aztán probléma legyen, de ez is oka lehet szerintem. Tehát nekem a szüleim válásától kezdően probléma volt, nekem a nagyszüleim fel is hívták rá a figyelmem. De ami, ahogy Timi is mondta, ez egyértelműen belső probléma. Hogy hiába érzem a határaimat, akkor is eszem. Tehát, hogy ez egy olyan belső kényszerkésztetés, hogy ez azt gondolom akkor, abban a pillanatban, hogy azt gondoltam akkor abban a pillanatban, hogy csillapítja a szeretet hiányomat. Mert hogy én szeretet hiányból étkeztem igazából túl magam, édességben, stb. És az tény, hogy amint a Jóistenhez elkezdek közeledni, ezek a dolgok úgy csillapodnak folyamatosan, szépen elkezdtem közeledni. Tehát mondom, hál' Istennek, ha elő is fordul, akkor mondjuk már 5 évente egyszer.
És mi lehet még ezeknek a torkossági dolgoknak az okozója? Mondjuk például felnőtt korban, hogyha valaki torkossá válik, azt vajon mi okozhatja például?
Ugyanez, szerintem. Szerintem ugyanez.
Mert ugye látunk olyan embereket, akik úgy nagyon-nagyon elhíznak mondjuk felnőtt korukba, vagy valamilyen külső hatásra, vagy valamilyen nagy-nagy teher alatt például.
Hát de pont azért, mert az a tudat, hogy ő ezt végrehajtja, hogy magához veszi azt a csokit, vagy teljesen mindegy édességet, vagy akár ételt, vagy italt is, az pillanatnyilag megoldja azt az adott problémát, és ő akkor úgy gondolja, hogy ezt most valamit megoldott ezzel. Vagy pillanatnyi boldogságot kapott, vagy úgy gondolta, hogy most tehet egy pipát, hogy na, akkor ez most megvan. Igazából ezt, szerintem ehhez azért kell egyfajta érettség, meg felismerés is, hogy eljusson odáig, hogy vagy ha már betegség tudatta is van, akkor addig, ha meg hál' Istennek nincs, akkor legalább addig a folyamatban, hogy van ez a probléma, és ezt meg kéne valahogy oldani.
Ha úgy veszük, tehát az okát, akkor mindenképpen szerintem a szeretet hiány, az Isten kapcsolat, a boldogtalanság, tehát mind ahhoz kötődik, hogy valami nincs rendben a jó Istennel.
És ez egy érdekes jelenség, mert ahogy nézzük az országokat, mondjuk vannak ilyen statisztikák, hogy a legelhízottabb országok, vagy legtorkosabb országok, ezek szinte a legvallástalanabb országok között is ott vannak, ahol az emberek többsége ugye az Istentől látványosan eltávolodik, ott valamilyen formát keresnek maguknak, ahol valamit pótolhatnak ebből a lelki szegénységből. Na de menjünk tovább egy kicsit a lexikonnak a segítségével, mert itt vannak nagyon érdekes dolgok. Azt mondja, hogy vannak itt ugye fizikai torkosság, meg vannak lelki torkosságok is. Na mindjárt eljutunk oda. Azt mondja, hogy például a Szentírásban a torkosság példái lehetnek ugye Ézsau, aki Ézsau és Jákob történetében ugye ismerjük, hogy egy tál lencsért ugye a elsőszülöttségi jogot, tehát képes volt ugye az étel, meg csak azért, mert éhes volt, és azért bármit képes volt felajánlani. Ilyen példát hoz nekünk itt a lexikon. Azt mondja, a pusztában a húsos fazekak mellé visszakívánkozó nép, akinek felkínálják a szabadulást, felkínálják az új életet, de azon jár az esze, ha nem kínálták volna fel neki a szabadulást, akkor ő otthon ehetne nyugodtan, és ez volt a legfőbb gondja, hogy a pusztába vándorlás közben nem kapja meg azt az ételt, vagy azokat az ételeket, amit otthon nyugodtan ehetne. A dúsgazdag Lukács evangéliumában például, ez is egy érdekes példa. Egy meghatározást is hoz a torkosságra a lexikon, azt mondja, hogy a torkosság a véges dolgok rabjává teszi az embert. Elveszi a fogékonyságát a lélek dolgai iránt. Hát ugye ez is gyakorlatilag azt támasztja le, amit ti is mondtatok ebben kapcsolatban, hogy eltávolítja az embert Istentől, hogyha tudatosan mással kezd el foglalkozni. Mi az a lelki torkosság? Nagyon érdekes dolgokat hoz. Azt mondja, a lelki torkosság megnyilvánulásai, a lelki csemegék például, írások, előadások, lelki beszélgetések habzsolása a templomhoz, vagy a gyontatóhoz való kötődés, a templomról templomra való járás, vándorlás, lelki élmények keresgélése, tobzódás a kegytárgyakban, imádságban az igazi áhítat helyett az élmény keresése. Hú, ez egy kicsit azért ütős, hogy a torkosságot sorolja, de lehet, hogy ezen soha nem gondolkodtunk még el, hogy ez is torkosság, amikor mondjuk ez főleg városi helyeken divatos, ugye, hogy vannak olyan templomosok, akik ilyen passzióból, ugye vasárnap a hány misában mindegyiken ott vannak, mert neki úgy van kedve, hogy ő templomról templomra megy, aztán vannak olyan gyónók, akik hetente vagy naponta képesek elmenni gyónni, mert aggályosan érik meg ugye a lelki életüket, ez is egy szörnyű dolog, vagy egy szörnyű betegség lehet. Vagy egyszerűen csak azt szeretné, hogy vele foglalkozzon. Tehát egy olyan, hogy habzsolom, hogy legalább akkor ott kibeszélhetem magam, és nekem jó legyen. Tehát ez a saját magammal vagyok elfoglalva. Aztán ugye ez a kegytárgyak, hát ugye ez egy nagyon nehéz téma. Ugye amikor én ide kerültem káplának Diózsérbe, emlékszem, hogy legelőször bementünk a templomba, és azt tűnt föl, hogy a diósgyőri templomba, hogy belépünk, hátul van egy lurdi barlang. Ez egy elég nagyméretű kővel kirakott, gyönyörű, szép építmény, ahol a lurdi szűzanya áll ugye egy sziklán a közepén, szépen megvilágított kis barlang. És akkor néztem, hogy édes Istenem, ott a szűzanya szobor, egy gyönyörű, szép háttérrel, meg közegben, és valakinek ugye nem tetszik, hanem úgy teledíszítgeti egyéb kisebb-nagyobb szűzanyákkal, meg mindenféle más dolgokkal, csak azért, hogy mert úgy szebb, hogyha van 100 egy helyen. Vagy voltam már például olyan lakásban, ez még régebben volt, hogy a hölgy, akinél voltunk, Pió atya szoborgyűjtő volt. Templomba soha nem láttam, de mindig dicsekedett vele, hogy valószínű, hogy neki van a városban a legtöbb Pió atya szobra, mondtam, hogy valószínű, hogy az országban is. Tehát nyilván a hobbiból senki nem gyűjtöget szent szobrokat, mert ez már kvázi a bálványimádás kategóriája, amikor mondjuk egy nappaliban 130 Pió atya szobor volt, kisebb, nagyobb, közepes, hosszú, és ő nem értette azt, hogy ez miért probléma, hogyha ő minden nap másik Pió atya szobornál imádkozik, vagy minden nap 10-szer. Tehát ez, az, hogy imádkozik, az eleve nem baj nyilván, de amikor az ember betegesen elkezd gyűjtögetni kegytárgyakat, vagy vallási dolgokat, csak azért, hogy legyen. Vannak ilyen mániákos, tehát ez is a torkosság bűne, hogy gyűjtöm, igazából semmi értelme nincs, meg nem is ad az életembe örömet az, hogy ott van, csak az adja az örömet, hogy gyűjtöm. Tehát nagyon érdekes dolog. Nem az az öröm, hogy ott van nekem az a 100 szobor, hanem az az öröm, hogy gyűjthetek, és még elmegyek valahova, és még veszek hozzá egyet, mert a 101. kiskutya is kell, ugye, mint a mesébe. Tehát ilyen torkossági dolgok is vannak, vagy azt mondja, hogy az imádságban például, amikor nem az áhítatot keresem, hanem az élményt. Tehát csak azért csinálok valamit, hogy valamilyen élményt szerezzek. Nem azért, hogy imádkozzam, hogy oda tegyem magamat, hogy tényleg megvalósítsam azt, amit Jézus kér az evangéliumban, hanem egyszerűen valamilyen élmény lehetőségem van. Nagyon sokszor vannak ezek a gitáros szentségimádások, dicsőítő alkalmak, és nagyon sokan mondják, hogy azért megyek, mert ott olyan jól érzem magam. Ugye, vagy a szektáknál nagyon sokan miért mennek el a szektákhoz, mert olyan jól érezzük magunkat, ugye, és hát itt nagy probléma azért a hitünkben ez, hogy ha nem érezzük jól magunkat, akkor már nincs is Isten, vagy hogy van ez, hogy mindig valamihez hozzákötjük, valamilyen külső körülményhez a hitünket. Hogy látjátok ezt az érdekes dolgokat, amiket így felolvastam most, és amihez így hozzáfűztem néhány gondolatot?
Ami engem megragadott, az ugye ez az imádságban az élménykeresés. Én azt gondolom, hogy az elején, a legeslegelején, mikor valaki elkezd imádkozni, akkor keresi az élményt, nyilván az az első. De utána már idősebb korban, és azért nyilván ezek gyakorlott templomba járók lehetnek szerintem, akiket mondasz, hogy szerintem ez egy, igen, hogy torkosság, ezt ugye nem tudtuk, de ez egy nagyon nagy csapda szerintem. Tehát így fontos, hogy az értelmem legyen az, amivel ott van, és a hitemmel fogjam meg Istent, én azt gondolom, és hogyha kapok valamit, egy-két ilyen élményt, persze azért hálát kell adni, de hogy nem ez az imádságnak központja. És hogy azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik így templomról templomra járnak, hogy így nem találják Istent igazából. Tehát olyan, mintha ők találták volna meg, hiszen mindenhol ott vannak, mindenhol otthon érzik magukat, de mégsem. Pont ők azok, akik nem találják Istent az életükben, nem tudják, hogy hogyan fogják meg. Hogy pont élményekbe keresik, de nem kapnak élményt, vagy ha kapnak, az is hamis. Tehát, hogy nem, azok nem Istentől jönnek szerintem, nem mindegyik jön Istentől.
Én is így gondolom egyébként, de visszatérve arra, amit én gyakorlatban tapasztaltam, tehát én is voltam ilyen templomba, sok templomba járó útkereső, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy valóban kell egyszer egy élmény. Ahhoz, hogy tudjak egy tudatos döntést hozni utána amellett, ami mellett kell. Mert hogyha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz elindulni. Főleg felnőtt fejjel is, hogyha főleg úgy, hogyha nincs olyan útmutató melletted, aki tudna tanácsot adni abban, hogy mi is az, amit tulajdonképpen keresek. Ez az egyik. A másik pedig az imádságra visszatérve, én azt gondolom, hogy nagyon sokan abba a csapdába is esnek, hogy mennyiségre, az, hogy a mélysége az imának, az milyen, nyilván ezt mindenki saját maga tudja, de az, hogy megszokásból, meg megrögzöttem valaki, folyamatosan mond valamit, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó. Tehát maga a visszajelzés, amit a Jóistentől kapok ebben a párbeszédben, nem is érkezik meg olyankor, amikor én csak így, jaj, fáradt vagyok, de még elmondom azt, mert el szoktam mondani. Tehát szerintem ezeket a megszokásokatból kéne egy picit kiragadni az embereket, hogy merjenek egyrészt szabad szavas imákat használni, mert tudom, nem mindenki szereti, főleg az idősebbek, ők ragaszkodnak a kötött imákhoz. De elképzelhető, hogy megtapasztalhatnának sokkal bensőségesebb kapcsolatot a Jóistennel akkor, hogyha megpróbálnak például.
Igen, nagyon fontos tisztázni ugye ezt az élmény dolgot. Ha egy példát akarnék mondani, most gondolkodtam hirtelen mondjuk a templomba járó generációra, mit jelent az, hogy élmény? Nagyon sokszor mondják az idősek, atya, régen ez nem így volt. Atya, amikor régen jöttünk a rózsafűzére, olyan sokan voltunk. Tehát ez is egy ilyen élményimádság, hogy nem számít az, hogy hányan vagyunk, ugye Jézus azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagyok velük. Most akkor én miért várom azt, hogy 80-an legyünk? Persze szép lenne, meg vágyhatunk rá, ez teljesen természetes. De amikor ugye úgy kezdjük az imádságot, hogy előtte negyed órát csopánkodunk, hogy jaj, régen, hogy milyen másképp volt, jaj, régen nem így volt, és akkor úgy elsiratjuk, hogy most már nem is tudunk úgy imádkozni, mint régen. És akkor úgy szépen lassan nagyon sok templomban azt látom, hogy el is marad a rózsafűzér már a misa előtt, elmarad, mert úgy belesopánkodtak, hogy hát most már csak ketten maradtunk, most már mi már nem jövünk, mert régen. Tehát akkor mi a motiváció, hogy a létszám, vagy az, hogy jövünk, mert hát nekünk imádkozni kell. Ha egyedül mondom, akkor is, ha egyedül imádkozom, akkor is. Tehát ez egy kicsit ez az élmény, hogy keresem a tömeget is, hogy keresem azt, hogy minden körülmény passzoljon, ugye, és minden körülmény az nagyon jó legyen, komfortos. Hát azért gondoljunk bele, Jézus, amikor a tanítványait elküldi, hogy semmilyen körülmény nem komfortos. Nem mondja azt, hogy akkor menjetek el az egész világra, gyűjtsetek össze 80 embert, és akkor alkossatok nagy bulis közösséget és imádkozatok, hanem bizony meg kellett szenvedni a katakombákba, elbújkálva itt-ott házaknál, tehát nem volt azért mindig tömeg, de nem hagyták abba soha az imádságot. Tehát ez az élmény helyett a tapasztalati imádság, amikor megtapasztalom az Istent, és ez nem rögtön jön, de van, amikor az Isten egy kicsit úgy később reagál, mert először megnézi az én kitartásomat, hogy az én imám vajon csak szokás, vagy valóban egy mély imádság. A másik dolog meg az élmény. Ugye nagyon-nagyon fontos az élmény. Hát a Bibliában számtalan élményről olvasunk, a Szent Pálnál, aki ott beszél a gyógyításról, az ördögűzésről, a nyelveken való beszédről, a dicsőítésről, a zsoltár éneklésről, hogy menjenek, énekeljenek, utána legyen vacsora, étkezzenek együtt a hívő közösség, a szegényekhez menjenek, örüljenek, táncoljanak, zenéljenek, énekeljenek, gitározzanak, doboljanak, mint a zsoltárban, ugye, citerával. Tehát, hogy itt az élmény az biztos, hogy a szerves része, itt arról van szó, amikor csak az élmény. Amikor én eldöntöm, hogy ebbe a templomba többet nem megyek, mert itt rossz a kántor. Ez csak az élményről szól. Mert meg kell tanulni az embernek elvonatkoztatni. Van, amikor igen, rossz, de nem a kántorért, mert meg nem a kántorért megyek, hogy őt imádjam. A másik templomba nem megyek, mert ott rosszul prédikál a pap. Nem azért mentem, hogy a papot imádjam, hanem hogy az Istent, hogy mellékesen egy-két helyen nem biztos, hogy olyan, amilyet én hallani szeretnék, hát ez ugye nem érdekel senkit, mert nem azért prédikálnak a papok, mert mit tudom, mindenkinek külön igényeit ki tudják szolgálni, mert soha nem lesz olyan, ami mindenkinek jó, szoktam mondani, ez olyan, mint az óvodába, főznek paradicsomlevest, hát a 30 gyerekből lehet, hogy 29 szereti, egy meg nem. Így van, megeszi a másik levest, hát majd másnap. Tehát ez így van a prédikáció, és nem biztos, hogy nekem tetszednie kell, attól engem az Isten meg tud érinteni ettől függetlenül is. Tehát nagyon fontos ez a torkosság, amikor a magam érdekét keresem, amikor a magam javát keresem, de maximalista módon, ugye, ami megfoszt az emberi méltóságtól, tehát már szinte átmegyek egy másik, mint egy másik személyiségbe, hogy úgy alakítom a hitemet, a vallásomat, a vallás gyakorlásomat, mindent, hogy valahogy érezzem, hogy nekem jó. És hát ez a fő probléma, és az evésnél is, ugye visszatérve az elejére, hogy teljesen mindegy, hogy milyenek a körülményeim, mi a problémám, mi az, amit elfojtok magamban, mi az, amit nem beszélek, meg mi az, ami bánt engem, jól belakok, és úgy egy fél órát, két-három órát, mit tudom, mennyit boldog vagyok. Tehát éppen az aktuális érzelmi állapotom fölé kerekedik a reális helyzetnek, a valóságnak. És hát elveszi tőlem a valóságot, hogy mi is a valóság, és hogy elfeledteti velem, megiszok egy felest, és amíg kimegy a hatása, addig úgy boldog vagyok, és egyszerűen elfelejtek minden földi gondot, ugye szokták mondani, hogy hát azért iszunk, hogy felejtsünk. Meddig, amíg ki nem józanodunk, de aztán megint kell inni, és az ember ugye torkos lesz újra, és újra-újra beleesik, mert egyszerűen nem akar szembenézni a dolgokkal, amelyek viszont ugye súlyos bűnök, hogyha az ember az életét nem tudja rendezni. Hát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok az életünkben. Műsorunk végéhez értünk, elrepült az idő, és a hét főbűnnek is a végére értünk. Köszönjük a kedves hallgatók türelmét, hogy elviseltek bennünket, és a mi megosztásaink remélem, hogy tudtak segíteni. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, mindenkinek jó egészséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.